Kávézó a világ végén, dr. Odics Katalin a vendégem, akivel nagy lelkesedéssel és lendülettel beszélgettünk azokról a témákról, ami mind a kettőnknek nagy szívügye, és ott hagytuk abba, hogy ugye mit tehetünk mi azért, hogy tudjunk változtatni ezen a helyzeten, ami kialakult. Ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy hát ugye én kicsike, kis porszem vagyok, én igazából nem tudok mit tenni, miközben, de igenis lehet, hiszen ebből a sok-sok porszemből tevődik össze az egész társadalom, ráadásul arról nem beszélve, hogy milyen hatást tudunk gyakorolni a vállalatokra, a politikai irányításra, tehát ugye igenis tudunk tenni, és nagyon fontos, hogy ezt erre emlékezzünk, mert csak így van esély arra, hogy változtassunk. Nyilván a nagy cégek lobby érdekei azok nem abba az irányba fognak menni, bár egyébként nekem ott is az a meggyőződésem, hogy aki egy icipicit is kicsit előrébb tud gondolkodni, vállalatvezető is azt mondja, hogy ha más nem, akkor abból az önös érdekből kifolyólag kell változtasson, hogy egy tönkrement nem létező civilizációban nincs biznisz. Tehát, hogyha az üzleti hosszú távú részét nézzük, nekik is az az érdekük, hogy fenntartható rendszert építsenek. De hogy akkor a húsfogyasztásnál hagytuk szerintem abba.
Igen, és itt egy kicsit, ha ezt tágabban nézzük, és tényleg arra koncentrálunk, hogy mit tudok én tenni egy-egy ember, rengeteget tudunk tenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazán én ebben hiszek, hogy csak alulról tudjuk megváltoztatni a világot. Mert hogy tényleg, ahogy említetted, óriási lobbyerős cégek a saját érdekeik alapján befolyásolva a politikai döntéseket, a különböző támogatások elosztását, és sorolhatnánk, nyilván nagyon hatékonyan működnek, milliárdokat fordítanak reklámra, mondjuk az ökogazdálkodók ezt nem tudják megtenni, és a társadalomnak tulajdonképpen egy ellenpólust kellene képviselnie, egy ellennyomást a döntéshozatalra, hogy nem az ő érdekeiket kell képviselni, hanem az emberiséget, a mi egészségünket, a gazdálkodók érdekeit, a kis gazdálkodókat is, és az egész föld fennmaradását. És ebben, hogy azért oda kanyarodjak a húsfogyasztásra, mi a Greenpeace-nél sosem mondtuk azt, hogy senki ne egyen húst, és mindenkinek vegának meg vegánnak kell lenni. De az tény, hogy itt Európában is 75%-kal több állati fehérjét fogyasztunk, és ez az egészségügyi világszervezetnek az adata, mint ami a saját egészségünk szempontjából jó lenne. Ettől van a rengeteg szív- és érrendszeri gond, nagyon sok elhújzás, stb. És a föld mezőgazdasági területeinek, és itt megint egy 75% jön, a 75%-án nem az embereknek termelünk növényi táplálékot, hanem a nagyüzemi állattartásnak takarmányt. Ezért tudjuk az amazonasi őserdő kiirtása, óriási zöldsivatagoknak hívják a nagy szójaültetvények, amiből a szója idejön és itt etetik a nagyüzemi állattartást. És ahhoz, hogy ezt megszüntessük, ahhoz vissza kéne fogni a húsfogyasztásunkat. Ez nem azt jelenti, amint mondtam, hogy akkor valaki, akinek ez nagyon nagy örömére szolgál, ne egyen húst. De vissza kéne hozni azt, hogy nem minden nap, nem három étkezésre. Legyenek húsmentes napok,
hát igen, elindult. Gyakorlatilag alig lehet olyan ételt venni, ami húsmentes. Én sem vagyok vegetáriánus, mindig szoktam tartani a 40 napos böjtöt, meg én is beiktatok húsmentes napokat, és hát egyszerűen olyankor döbben rá az ember, hogy voltak éppen alig lehet valami olyat venni, amiben nincsen hús. Hát minden húst hússal, és hát ez tényleg egy abszurdum, hát ha visszanézzünk a régi időkre, ha valakinek még saját gazdasága is volt, tehát nem lehetett minden reggel kimenni és kitekerni egy tyúknak a nyakát. Tehát a hús az egy kiemelt dolog volt.
Az egy luxus dolog volt, és lehet, hogy ezért valahogy úgy gondoljuk, hogy most már megengedhetjük magunkat. Nálunk is vasárnap volt hús maximum, és nagyon jókat ettünk a főzelékekből és a zöldségekből. És ahogy te mondod, ha elmész egy étterembe, akkor ehetsz rántott sajtot, rántott gombát és rántott karfiolt. Ennyi, most már azért vannak ilyen grillezett zöldségek, de valójában rengeteg olyan, és a régi magyar táplálkozásban is nagyon-nagyon sok olyan étel van, ami csak zöldség és gabonaféle, és nagyon-nagyon finom. Arról nem beszélve, hogy olcsóbb is lenne, és hát sokkal egészségesebb. De hogy egy kicsit arról is beszéljek, hogy ha már húst eszem, akkor mit? Magyarországon, ahol a gyepeink nagyon értékesek, és a nemzeti parkjainkban is ezek a gyepek, rengeteg olyan fajt őriztek meg, ami például csak Magyarországon fordul elő növényekből. És ezeknek a fenntartása, azt szoktuk mondani, hogy a munkatársainkkal, a gazdasági haszonállatokkal, a régi magyar fajtákkal. A szürkemarha, a racka, amelyek olyan stílusban legelnek, nem azért, mert mániánk, hogy csak szürkemarha legyen, bár gyönyörű azokkal a Kleopátra-szerű szemeivel, szóval fantasztikus, gyönyörű lény, de az legel úgy, hogy ilyen elszórtan legel, és ezt tudja fenntartani nyilván adott hektárra, adott létszámú állattal, azt a sokszínűséget, amit a gyepeink képviselnek. Úgyhogy ha már eszem húst, akkor egyek olyat, ami szabadon tartott állat. Ez a csirkékre is vonatkozik. Legyen tényleg kapirgáló csirke. Az állatvédelmi szempontból, az állatjóléti szempontból is, ezek boldogan élik az életüket. Van egy kellemetlen rész a Vágóhíd nyilván. Azt is elfogadom, ha valaki tényleg teljes vegán, mert azt mondja, hogy én nem akarok ilyet enni. De legalább aki húst eszik, az ilyet tegyen, mert ezzel ráadásul hozzájárulunk ahhoz, hogy itt a Magyarországon a természeti értékek is megmaradnak. Bivajjal például most elkezdték, erre volt több kísérlet is, nevezzük így, hogy a bivajok például a csatornákat gyönyörűen kilegelik, kieszik belőle, és nem kell mindenféle növényt, sást, nádat, stb. És nem kell a vízügynek milliárdokat költeni arra, hogy ezeket tisztán tartsák.
Ez a csodálatos, hogy amikor az ember elkezdi összeszedegetni ezeket a megoldásokat, és igazából én ezt a műsort is azért hoztam, mert én is nagyon sokat olvasok erről, és látom, hogy hát egy csomó megoldási lehetőség van, és az emberek nagy százaléka, hogyha csak a felszínen kapirgál, és az általános médiában olvas, akkor tényleg azt gondolhatja, hogy hát minden elveszett, mindennek vége, ez már menthetetlen, miközben nem, egy csomó fantasztikus megoldás van, egy csomó nagyon jó kezdeményezés, rengeteg ember dolgozik ezen. És hogy vannak megoldások, és nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, és fontos, hogy a reményünk is megmaradjon, tehát, hogy oké, hogy itt vannak a tudunk kell, hogy sok a gond, tehát nem lehet a fejünket a homokba dugni, de az sem megoldás, azt gondoljuk, hogy már mindennek vége, mert akkor az emberek azt mondják, hogy jó, hát akkor kérem szépen, nincs mit tenni, tehát egy nagyon-nagyon fontos, de hogy tényleg itt vannak ezek a megoldások, hogy behozzuk mint ahogy ugye nagyon-nagyon nagy sikersztori volt Amerikában a Yellowstone körül, hogy a farkasokat behozták, és milyen szinten helyreállt az egész
pontosan,
rendszer.
Pontosan, és megváltoztatta még a folyók folyását is, és mindent. Egyébként Magyarországon is meg kéne őriznünk a farkasokat.
Igen, látjuk, hogy egy szerencsétlen ide tévejedett, annak is mi lett a sorsa, borzasztó.
De hogy visszatérjünk arra, hogy mit tudunk magánemberként csinálni. Például ugye az elterjedt, hogy az ökológiai termékek azok iszonyú drágák, erre nem költünk. De hát ez itt lehet a reklámhelye is, mondjuk itt Budapesten, ha valaki elmegy az ökopiacra szombatonként, és megnézi, hogy amit oda felhoznak a gazdák vidékről, mert oda a termelők járnak, és csak biotermelők járnak, hogy ott az idén jellegű zöldségek, gyümölcsök, én ezt ellenőrzöm, gyakorlatilag szinte semmivel nem drágábbak, mint mondjuk én Budakeszin lakom, és ha ott megnézem a CBA-ba, vagy a helyi piacon, vagy bármelyik cégnek a áruházába az idén jellegű zöldségeket. Tehát van, ami drágább, és a feldolgozott dolgok, amiket kivisznek a magyar bioterméket, visszahozzák feldolgozva, nyilván drága, meg a narancs is drága, meg a banán, meg a nem tudom egyéb. De amit frissen...
De milyen értéket? Tehát nem csak az, hogy tápértékben, ízben, tehát hogy mondjuk mondjuk a kézműves kenyereket, mondjuk, amik mondjuk kovásszal készítettek. Igen. Nagyon drága, amikor az ember azt mondja, ennyibe kerül egy kilós kenyér, vagy egy fél kilós kenyér, de abból, ha megeszel egy szeletet, az olyan, mint a másikból hármat ennél is. Ugyanez a zöldségeknél is. Tehát, hogy azért pontosan. Ezeknek sokkal nagyobb tápértéke van, jóval kevesebbel is elég. Csak itt is megint csak át kellene egy kicsit hangolni magunkat, hogy nem biztos, hogy ennyi mindent kell megvenni, nem biztos, hogy ki kell lógjon a hűtőből a sok kaja, aminek a felét kidobjuk, hanem tényleg annyit vegyünk, amennyire szükségünk van, és akkor nem biztos, hogy akkora a különbség.
Pontosan. És amit mondtál a tápértékre, erre Magyarországon is, Amerikában is mindenütt vannak kutatások, megnézték, hogy az ipari mezőgazdaságban termelt zöldségekben, mindegyikben 70-80, de van, amiben 90%-a eltűnt a vitaminoknak és az ásványisoknak ahhoz képest, ami volt benne, amíg nem használtak vegyszert. Tehát, ha arra lenne elég kapacitása és pénze mondjuk az ökotársadalomnak, hogy odaírja amellé a paprika mellé, hogy ez lehet, hogy 10%-kal drágább, de ebből megeszel egyet, és beviszed a napi vitamin szükségletedet. A másikból megehetsz egy kilót, akkor se viszed be, de viszont beviszel egy csomó növényvédőszer maradványt, amire nemzetközi kutatási eredmények bizonyítékai vannak, hogy ezek a bennmaradt peszticid növényvédőszer maradványok nagyon súlyos egészségügyi hatásuk van. Például egyes rákfajtáknál egyértelműen bizonyítható, aztán az aszmák, a gyerekeknél a rengeteg aszma és a rengeteg allergia, az embereknél is ez nő. Az Alzheimer és a Parkinson kór azt is bizonyították, hogy ugye a rovarölő szerek azok idegmérgek, amik bekerülnek a szervezetünkbe, és azt mondják, hogy azért jelenik meg egyre hamarabb, egyre fiatalabb korban az Alzheimer és a Parkinson, mert hát a mi idegrendszerünket is, a mi sejtjeinket, agysejtjeinket, a kapcsolódást, mindent rontja és károsítja, és ami
de
a
nincsenek hosszú távú kutatások ezzel kapcsolatban, mert azt nézik, hogy jó, milyen, mennyi vegyszer maradvány van egy zöldségben, ó, a határérték alatt van, de egyet-egyet néznek. De az, hogy ez mondjuk az évek alatt, hogyha ezt esszük, és ez összeadódik, és fölhalmozódik, és egyébként mondjuk esetleg valakinek kicsit gyengébb az immunrendszere, akármi, annak milyen hatása van, erre nincsenek hosszú távú, legalábbis tudtam, a hosszú távú kutatások nem is nagyon tudnak lenni, hiszen épp csak egy, ez egy pár évtizede van így, tehát hogy azért ez a másik, amit fölhoznak, hogy hát nem lehet ezt máshogy megoldani. Hát egy pár ezer évig el voltunk
nélküle,
és mégis működött. Jó, igen, valóban nem volt ekkora népesség, meg nem volt ilyen olcsó az élelmiszer. Tehát ez a másik, hogy az élelmiszernek valójában nem lenne szabad ilyen olcsónak lenni. Nagyon rossz, amikor az ember odáll a pénztárhoz és kifizet, én ezt megértem, de valójában most fizetjük meg, tehát most kezdjük el megfizetni azt az árat, ami valójában az élelmiszernek az ára. Tehát korábban ezt kvázi a jövőre lőcsöltük ezt a dolgot, hogy majd 20 év múlva legyen azoknak a problémája, hogy mi van a talaj. Hát most fizetjük ezt meg.
Igen, és nem csak arról van szó, hogy nincsenek hosszú távú vizsgálatok, arról is van szó, hogy ki fizetné ezeket a vizsgálatokat, mert ami vizsgálat van, azt ugye a cégek fizetik a saját érdekében. Állami pénzek ilyen kutatásokra, akár Magyarországot, akár más országokat nézünk, nagyon kevés van, aki erre áldoz. És nem csak az van, hogy egyenként nézik meg az egyes növényvédőszereknek a hatását állatokon, rövid távon, mindegy, találnak egy adatot, hogy mi az a koncentráció, ami elméletileg nem károsítja az emberi egészséget, és erre meghatároznak valamit, hogy mennyi maradhat az élelmiszerbe. De ez egyetlen egy növényvédőszerre vonatkozik. Mi a Greenpeace-nél vizsgáltunk néhány évvel ezelőtt pont ilyen tavaszi időszakban primőr paprikákat mindenféle cégnél, hogy ne legyen, szóval, hogy tényleg tisztességes legyen, és meg lehessen mondani azt, hogy milyen hatáson. Vizsgáltunk biót is, többféle biót, több országból jövő biót. Nagyon izgultunk, hogy ne találjunk benne semmit, és hála, mert ugye tisztességesen leközöltük volna.
Mert nagyon nehéz egyébként, mert az, hogy valami bió, de hát benne a talajvízben, az esőben, stb.
Így van,
a
széllel,
tehát hogy azért nem hermetikusan lezárt területeken sajnos termelnek a biogazdák sem.
De hála Istennek nem volt a bióban semmiféle növényvédőszer maradvány, de találtunk olyan paprikát, amiben 17 féle növényvédőszer maradvány volt. Nem lehetett levetetni a pultról, mert mindegyik önmagában határérték alatt volt. Az, hogy ez a 17 féle vegyszer az én szervezetemben, amikor megeszem ezt a paprikát, mit okoz, az egyszerűen kivizsgálhatatlan, tehát itt nem arról van szó, hogy több vizsgálatot kell végezni, mert nem tudjuk a 4-500 féle növényvédőszer minden kombinációjában a rovarölőtől a, nem tudom, gyomirtószerekig mindent megvizsgálni. Az egyetlen megoldás, ha nem használom ezeket. És ez az öko.
És akkor ti azon az állásponton vagytok, hogy ezt igenis lehetne akár nagyipari mértékben is csinálni, mert ugye ez itt azért nagyon megoszlik a vélemény, és sokan azt állítják, hogy nem, hát ezt azért el lehet csinálni egy kis gazdaságban, ezt remekül meg lehet csinálni, de mondjuk ez nagyipari léptékben nem kivitelezhető. Tehát ti ezzel abszolút szembeszálltok ezzel a véleménnyel.
Abszolút. És erre ott a bizonyíték, a kishantosi biogazdaság, aki 452 hektáron 26 éven keresztül termelt mindenfélét, és egyébként le is írtuk és ki is adtuk a Greenpeace-nek a honlapján az ökogazdálkodás.hu ékezetek nélkül, rajta van az összes kiadványunk, és itt rajta van, hogy hogy lehet szántóföldön, nagyüzemben, ezek nélkül, a szerek nélkül gazdálkodni. A legfontosabb az például a gyomfésű, amit Kishantoson használtak, amihez az kell, hogy valaki, a gazda figyeli azt a területet, hogy mikor jön elő a gyom. Erre ott azt csinálták, hogy leraktak egy üveglapot a talajra, és mivel ott egy kicsit melegebben volt a talaj, ott előbb előjött a gaz, mint a többi területen is. Amint ott megjelent, az azt jelentette, hogy a talajnak a legfelsőbb felszínén már ott vannak a gyomcsírák, és akkor ezzel a gyomfésűvel végigmentek, és gyakorlatilag kifésülték ezeket a gyomokat. És utána még egyszer mentek végig rajta egy bizonyos idő után, amikor megfelelő méretű volt már az adott gabona, és még egyszer megcsinálták a gyomfésűzést, és addigra már annyira zárt, utána a fénytől zárta a talaj szintjét a megnövő növény, hogy gyakorlatilag semmi gondot nem okoztak a gyomok. Nem egy drága dolog ez a gyomfésű, a traktorokra rászerelhető. Ez például egy olyan módszer, amivel gyönyörűen gyommentesen tartották azt a 400-nál több hektárt, úgyhogy, és más módszerek is vannak, amúgy meg ugye azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy a gyom az nem alapvetően egy ellenség. És hogy lehet bióban még például gyomirtószer nélkül, meg egyéb vegyszer nélkül termelni, abban például az egyik kiadványunkban azt a példát hoztuk be, hogy Afrikában a kukoricánál azt csinálják, ott is, hogy a kukorica moly ne legyen gond, hogy ez ilyen push and pull módszernek, vonzás-taszítás módszernek hívják, hogy a kukorica közé olyan növényt ültetnek, amit utál a szagát, az illatát, valamiét, a kukorica moly. Köré, a tábla köré meg olyat, amit szeret. És mind a két növény egyébként olyan, amit meg lehet állatokkal etetni. Na most a moly, amikor látja, hogy ott bent rohadt büdös van, itt kint meg csoda,
Kánoán, igen.
Akkor nyilván oda megy, és gyakorlatilag kukoricamoly mentesen, és nem kellett GMO, tartották a kukoricatábláit. Kína. Van egy olyan régi kukoricafajtájuk, ami nagyon bőtermő, és van egy olyan, és ez a bőtermő, bocsánat, ez nagyon érzékeny egy gombabetegségre. De van egy olyan, ami nagyon rosszul terem, de teljesen rezisztens erre az adott gombabetegségre. Szépen összerázták a kétféle magot. Elvetették együtt a kettőt. Fantasztikus eredmény lett, mert az, ami rezisztens volt, az megakadályozta, hogy az a gombabetegség elterjedjen a teljes táblában.
Tehát nem kellett kereszteződnie a két.
Nem kellett kereszteződnie, és gyönyörűen tudott teremni a bőtermő, mert nem tette őt tönkre a gomba. Tehát ilyen pofon egyszerű, gondolkodjunk, azért van az agyunk, módszerekkel nagyon jó eredményeket el lehet érni. Egyébként nagyon sok helyen csinálják már nagy üzemben is a biomódszerekkel, bármit meg lehet termelni.
Folytassuk innen egy kis zene után.